A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Lávin Gusztávval, a High Ventures KKV Pro igazgatójával, és hát nem fogom elmondani, hogy mi mindenről beszéltünk itt az első részben, de hát leginkább arról, hogy a High Ventures KKV Pro az a kis és középvállalkozásokat segíti tőke oldalról, de nem a klasszikus kockázati tőkés szerepét vállalják, hanem egy ilyen érdekes tőkéstárs, de mégis mintha hitelt adna a tőkéstárs, de segítenek is, ha remélem jól foglaltam össze. És aztán itt az utolsó percekben kicsit talán lóhalálában gyorsan letudtuk itt a COVID-19 járvány kapcsán bajba került cégeknek nyújtható a High Ventures által nyújtott különböző segítségeket. Azt hiszem, hogy ide érdemes visszatérni, hogy arról beszéltünk, hogy a startupok számára is akár 15 millió forint, vagy annál még magasabb összeget is tudnak segítségként nyújtani, és a KKV-k is kaphatnak, de ez nagyon fontos, hogy ezek sikeres cégek, és nem úgy általában bajba lévő cégeket segítenek meg tőke oldalról ebben az új programban, hanem akik most emiatt a megváltozott helyzet miatt, a lassuló világgazdaság miatt kerültek rossz helyzetbe. Na, akkor térjünk ide-vissza. Mekkora az érdeklődés? Mert a hírek alapján azt gondolná az ember, hogy sorba állnak a vállalkozók ezekért a mentőövekért.
Igen, nagyon jól mondta. Köszönöm még egyszer a hallgatókat. Az elmúlt 2,5 hónap, ugye, vagy inkább azt mondom 2 hónap, amióta kijöttünk ezzel a termékkel, KKV oldalon közel 60 érdeklődés volt már, és akkor még nem beszéltünk, hogy van egy krízis, egy tőkealap, ami újonnan alakul a High Ventures-ön belül, ami egy 150 milliárdos tőkealap, aminek 3 területe van. Az egyik a gazdaságfejlesztés, neki is van egy tranzakciós lába, illetve egy restruktúrálás, szóval tényleg olyan fontos közép vagy akár nagyvállalatok is, akik stratégiailag fontos szerepet játszanak a magyar gazdaságba foglalkoztatotti szempontból, vagy olyan iparágba tevékenykednek, akkor ott akár, akik nehéz helyzetbe jutottak a COVID miatt, akkor őket is tudjuk egy sokkal nagyobb összeggel, mint a KKV Pro-ban támogatni, és oda is érkezett legalább 50 érdeklődés, úgyhogy így, ha azt vesszük, hogy csak KKV-be, hogyha a nagyvállalatokat is belevesszük, akkor ilyen 100 körüli érdeklődésnél járunk, úgyhogy abszolút nyitott erre a vállalkozói réteg. Hiába van NHP hajrá, hiába vannak kaoszos termékek, kedvező Széchenyi kártyaprogramok, mindig vannak olyan területek, amiből cégek kiszorulnak, és mi pont erre lövünk a KKV mentőnél, hogy azt mondjuk, hogy az árbevétel feléig maximum 250 millió forintig tudunk egy gyors segítséget nyújtani. És ez mikor érdekes, hogyha valakinek van, eleve jó cégekre lövünk mi is, szóval azt kérjük, hogy tényleg minimum 100 millió forint árbevétel, az elmúlt 2 évben nyerességes működés, és ezeknek a cégeknek azért már van egy finanszírozó bankjuk, de azt látjuk, hogy pont itt a 100 milliós árbevétel korlát, de még az 500 millió forintig is, ezeket a cégeket a bankok általában termékekkel finanszírozzák, akár az MFB csoporthoz tartozó garantika kezességvállalásával valamilyen közös termékben, de ott is megvannak a termékparaméterek, hogy ilyenbe 100 milliót, 150 milliót lehet egy ügyfélnek adni. És hogyha elérte ezt az ügyfél, akkor mindig jön a gondolkodás, hogy akkor bankon belül, hogy tudnék neki pénzt adni. Ahhoz, hogy egy elemzéses struktúrába átterem, ez nem biztos, hogy ennél az árbevételnél mérethatékonyság szempontjából egy banknak megéri. És akkor itt tudunk mi bejönni a képbe, hogy gondoljanak ránk, mert mi nem egy konkurens bank vagyunk, mi nem fogunk elvinni számlaforgalmat, treasury termékünk sincsen, mi tőkefinanszírozók vagyunk, mi tényleg egy türelmes pénzt adunk, és az első blogban nem beszéltünk róla, de ez még egy nagyon fontos különbség, hogy miért hozzánk jöjjön valaki, hogyha nem hitelt szeretne, mert mi türelmes pénz vagyunk minket, elég a futamidő utolsó napján egy összegbe a befektetett tőkénkkel és a hozam elvárásunkkal kivásárolni. Addig nincsenek havi negyedéves törlesztések, hanem addig megtermeli azt az eredményt, amiből minket kivásárol, és hogyha ő ezt nem szeretné előtörleszteni addig, vagy osztalékból minket kifizetni, akkor ezt elég az utolsó napon.
Erre is van lehetőség.
Erre is van természetesen lehetőség, és pláne itt a mentőv kapcsán pont úgy raktuk össze ezt a konstrukciót, amit említettem, hogy itt a tőkefinanszírozás az kevésbé elterjedt, és mindenki egy picit így óckodik, hogy mi is ez, hogy azt mondtuk, hogy mi 1% tulajdonrészt kérünk el, egy 500 milliós cégnél is 250 millió forintot, hogyha ő szeretne tőlünk kérni, és mi úgy ítéljük, hogy ki tudja ezt majd termelni a 7 éves futamidő alatt, akkor mi ezért is csak 1% tulajdonrészt kérünk el, pont azért, hogy ne ijedjenek meg attól, hogy itt majd mindenbe bele akarnak szólni.
Na most pont azon gondolkodtam, és jó végszót adott erre is, mert hogy azon gondolkodtam, hogy a nagyokat vajon miért kell támogatni, de hát talán itt érzem, hogy önöknek mindenképpen az a célja, hogy megmaradjon a tulajdonosi struktúra, hogy megmaradjanak azok a tulajdonosok, akik eddig sikerrel vitték ezeket a cégeket?
Hát itt a Mentőv kapcsán ugye itt ugye nem egy tranzakció történik, hanem ahogy említettük, egy ilyen hitelszerű tőkebevonás, hogy mi adunk pénzt, csak úgy tudunk adni, ha tulajdonosok vagyunk, ezért mi 1% tulajdonrészt elkérünk, és akkor oda tudjuk adni ezeknek a vállalkozásoknak a pénzeket. A normál KKV Pro-nál ott ugye általában, pláne ugye a generációváltás, amiben a legtöbb jelentkezésünk van, 56% a jelentkezéseknek az generációváltás téma körébe jött. Ott általában, ott is, amikor teljes kivásárlás történik, szóval nem egy kisebbségi tulajdonos veszi meg a másik két tulajdonosnak a részét, hanem egy külső szereplő. Ott nekünk, ott az elvárásunk az, hogy 2 évig örülünk, hogyha a régi menedzsment, hogyha nem vált el a tulajdonos, szóval az ügyvezető volt a tulajdonos, akkor ő azért egy 2 évet még maradjon, hiszen a hazai KKV-k azért nagyon sok esetben van mensók, és tényleg, hogyha ott eltűnne a tulajdonos a telefonjában lévő kapcsolatrendszerével együtt, akkor ezeknek a cégeknek a többsége nem élné túl ezt a generációváltást, így is a cégeknek a 30% az, aki túléli ezt. Itt, hogyha nem tudják ott tartani a tulajdonost vagy az ügyvezetőt még 1-2 évig, amíg megtörténik egy ilyen szép átadása a cégnek, meg átvétele a másik oldalról, akkor ez azért nehéz helyzetbe tud jönni. Itt fontos ez, hogy ők legyenek, mert mi nem azért fektetünk be ezekbe a cégekbe, mert nekem szükségem van arra a műanyag fröccsöntő vagy fém alkatrészgyártóra, és mi ilyenekkel szeretnénk, hanem mert nekünk van egy alap, amit kezelünk, és azt egy megfelelő hozammal vissza kell majd fizetnünk ugye az alaptulajdonos.
Na és akkor, ha már itt ennyiszer elhangzott az utódlás, a tulajdonosváltás, szerintem érdemes erre áttérnünk, már csak azért is, mert ez egy nagyon, úgy mondjam, égető kérdés nagyon sok vállalkozásnál, mert többekkel beszélgettünk itt erről ebben a stúdióban, hogy furcsa módon a magyar KKV tulajdonosok jelentős része nem is gondolkodik az utódlásról, nem is gondol bele abba, hogy valahogy szépen át kéne ezt adni. Aztán persze mindenkinek eszébe jut, de akkor már sokszor késő, meg nagyon nehézen, és akkor talán emiatt vannak ezek a rossz számok, hogy nem tud egy vállalkozás úgy átkerülni másik tulajdonba, akár a családon belül is, vagy nem a családon belül, hogy aztán tovább működjön és sikeres legyen, és itt nem csak arról van szó, hogy adott emberek, és nem akarnám elvenni az ön kenyerét, de ugye az én olvasatomban itt a fő probléma az, hogy itt nem csupán az adott vállalkozó családjának lehet ebből problémája, hanem hát egy ilyen vállalkozásnál 30, 40, 50, 60, akár 100, vagy még több munkatárs van, azoknak a családja is bajba kerülhet egy becsődülő vagy tönkremenő vállalkozása. Szóval, hogy kérdés is legyen a hosszú monológum végén, önök mit tapasztalnak? Mert azért ahhoz képest, hogy mondta, hogy itt nagyon sokan jelentkeztek meg, az ügyeiknek egy jelentős része az utódlás körében jelenik meg, úgy tűnik, hogy hát akkor semmi gond, a vállalkozók erre gondolnak. Vagy későn?
A kérdés az jó. Itt a Concordnak volt egy felmérése, hogy közel 10 000 olyan családi vállalkozás van Magyarországon, ami azt jelenti, hogy ugye azonos, ahogy ugye ezt tudják szűrni, hogy úgy látják, hogy családtagok vannak csak tulajdonosként benne a cégben, és ezeknek a cégeknek az átlag életkora, ez 66 év. És ami egy nagyon rossz hír, hogy ez jövőre 67 lesz. És itt
tehát
beszélünk...
Nem javul a...
Nem, hát ugye ez évről évre rosszabb lesz, és itt is az a réteg, amit tényleg egy jól befektetőnek is, és nem tőkebefektetőnek, hanem egyébként, hogy kivásárolna meg egy céget, hogy tovább vigye. Érdekes lehet, itt a 300 millió fölötti árbevétel, minimum 50 milliós EBITDA, ott meg ez a szám, ez inkább a 3000 alatt van. És itt nagyon fontos, amit mi is mondunk, a felkészülés. Szóval azt látni kell, hogy ezt időben el kell kezdeni, és egy szervezetfejlesztő is, vagy tanácsadó időben történő bevonása sokkal nagyobb esélyt biztosít arra, hogy ez egy sikeres és rendezett átadás legyen. Amikor itt arról van szó, ugye ilyet több kimenete van. Van, amikor tényleg a családon belül próbálják ezt továbbadni, és vannak erre jó példák is. De van olyan, amikor ugye az utódok, ők nem szeretnék ezt átvenni, vagy nem is alkalmasak arra, hogy ezt átvegyék, és ezt is ugye nehéz belátni szülőként, hogy a gyerekem ezt nem akarja. De azt látni kell, hogy a gyerekben meg benne van, hogy apa a 90-es években, amikor én gyerek voltam, nem volt otthon, mert hol van, a cégben van, nincs otthon, és akkor én nem akarok olyan életet, mint apa volt, én azt szeretném, hogy otthon legyek a családommal, és neki az a cég, az a mumus, és ezért nem akarja átvenni.
Na most ez egy érdekes dolog, hogy mennyire gondolkodnak abban, hogy hát maradhat az a családnál, hiszen attól még, hogy valaki tulajdonos, egy profit megbízhat azzal, hogy ezt működtesse, és hát a profit az meg ott marad a családnál, vagy a hasznot meg ők felhasználhatják, és van egy cégük, amit profik működtetnek. Erre kevesebb a nyitottság, tehát mindenképpen szeretné, hogy ha már családon belül van, akkor majd bármennyire is nem ért hozzá, de akkor is a lányom meg a fiam vigye ezt a céget.
Hát ugye azt kell látni, hogy a generációváltók, azok a generációváltó cégek alapítói alapvetően nem sorozatvállalkozók. Számukra az adott cég az egyetlen vállalkozásuk, az életük főműve, a második gyerekként tekintenek rá a céghez és a munkavállalókhoz, akikkel akár évtizedek óta együtt dolgoznak, erős érzelmi szálak kötik. Úgyhogy innentől kezdve a legtöbb esetben ugye itt bukik meg a generációváltás, hogy nincs egy menedzsment, mert amiről érintőlegesen már említést tett, hogy itt lehet baj is, egy egészségügyi probléma, ami egy szerencsésebb helyzetben csak egy-két hónapos kiesést jelent a tulajdonos részéről, de lehet, hogy ez egy végleges, és akkor ott nincsen tovább. És pont ez a felkészülés, ami fontos, hogy kialakítani egy olyan tulajdonostól független vezetői réteget, ami ezt a céget tudja működtetni. És akkor itt bejöhet ez, hogy természetesen akkor a gyerekeimnek odaadom a céget, és akkor ők elmennek a közgyűlésre, vagy a taggyűlésre az év tavaszán, és akkor megszavazzák azt az osztalékot, amiből ők boldogan élnek. A cég is tovább ment, a 20-30-50-100 munkavállaló és azok családjainak a megélhetése is továbbra is biztosított.
Na most ehhez a professzionális működéshez komoly segítséget nyújthat akár egy tőke befektetés is, nem? Mert hát hiszen minden esetben, ha a kockázati tőkés jön, vagy akár ki akar menni valaki a tőzsdére, vagy akár ha önök is, olyan fajta átvilágítást, olyan fajta gondolkodást vár el, amihez már kell is, hogy legyen egy ilyen távolságtartó, de nagyon profi menedzsment, vagy legalább menedzser.
Abszolút, ugye azt látni kell, hogy itt ami még el szokott bukni a dolog, az a reális cégérték. Hogy a tulajdonos mindig sokkal többre tartja a céget, mint az egyébként a piac ezt értékeli. És itt is az első és a legfontosabb cégértéket csökkentő tétel, hogyha nincsen tulajdonostól független menedzsment. Mert akkor itt ezt tényleg nem lehet továbbvinni azon a szinten, hanem ez egy lutri, hogy nekem majd sikerülni fog, vagy sem.
Mert itt jön be az, hogy a telefonjában milyen számok vannak, és az üzleteknek hány százaléka kötetik a fehér asztal mellett egyébként hétvégén barátkozás közben, azok nem azok a megrendelők, akikre hosszú távon számíthat egy befektető.
Így van. És ami fontos, hogy itt a High Ventures KKV Pro esetében, ugye mi generációváltás alatt, mi ugye a családon belül utódlással nem megoldható generációváltást értjük. Azaz mi arra teremtünk lehetőséget, hogy azok a vállalkozások, ahol családon belüli utódlással nem megoldható, ott ezek a vállalkozások rendezetten kerüljenek értékesítésre az adott cég menedzsmentjének, vagy egy külső menedzsmentnek, befektetőnek, megőrizve ennek a cégnek a működőképességét. És akkor itt jön be az, hogy ugye mi a mi szerepünk, hogyha tényleg ott van, beszélünk egy gyártó egységről, ahol a tulajdonos volt egy személybe az ügyvezető is, de azért ott volt mondjuk egy irodavezető, vagy egy üzemvezető, aki azért vezető volt ott, de mégse a stratégiai döntésekbe nem vett részt, viszont a cég működését átlátja. Remélhetőleg meg is volt fizetve, de mégis ő csak egy alkalmazott volt, szóval annyira föltőkésedni nem tudott, de mondjuk a cégértéknek a 10-20%-át félre tudta tenni, és akkor ő azt mondja, hogy én szívesen megvenném ezt a céget. Ha ez egy jól működő cég, akkor fog tudni találni most jelenleg olyan bankot, aki szívesen részt vesz ilyen akvizíciós finanszírozásba, pláne, hogy itt látszik, hogy a cégen belüli tudás átadás az megtörténik, hiszen ő ott marad a cégben, és akkor itt jövünk mi a képbe, hogy az ő 10-20%-át hogy tudjuk mi fölvinni 30-40-50%-ra, ahol a bank is azt mondja, hogy én akkor beteszek 50%-ot, és akkor ez a cég mehet tovább, például az üzemvezetőnek a működésével, vagy amit említettünk, hogy jön egy befektetői csoport, aki azt mondják, hogy én most azt látom, hogy most a fém megmunkálásba egy autóipari beszállítónak lenni az egy jól megtérülő befektetés lehet, és akkor keresnek egy ilyen céget, ahol látják, hogy a tulajdonos már idős, hajlik is arra, hogy eladja a cégét, megegyeznek vele, és hozzánk már általában ekkor jönnek, amikor megvan a vevő, megvan egy közel kialkudott vételár, egy struktúra, és akkor mi ebbe tudunk elkezdeni beszélgetni, belelépni.
Arra vonatkozóan gondolom azért ezt is figyelik, és ebben is van már tudás az önök, ugye az első részben említette, hogy azért van szakértői csapat, különösen ugye a startup vonalon muszáj is volt ezt a fajta tudást felgyűjteni, hiszen különben nem lehetne egy startupot valóban megsegíteni. Mit lehet javasolni azoknak a szerencsés esetben mondjuk még csak 40-es, 50-es éveikben járó családi vállalkozás vezetőknek, hogy hogyan készüljenek erre az időszakra? Ugye még lehet, hogy a gyerekeik nem olyan nagyok, hogy meg lehessen velük beszélni, hogy te majd, amikor annyi idős leszel, folytatnád-e? De ugye akkor ez egy kétirányú dolog lehet. Azt lehet mondani, hogy jó, attól még, hogy van egy profi menedzsment, attól még a gyereket be lehet hozni a cégbe, és ő ott nagyon jól el tud működni, és aztán majd lehet belőle első számú vezető. De ha nincs hozzá kedve, akkor meg ott van a profi menedzsment, aki tovább tudja vinni a dolgot. Szóval mi kell ehhez? Hogyan kell ennek nekiállni? Mikor kell ezen elgondolkodni?
Ez ugye a mikor az mindig egy nagyon jó kérdés, én azt mondom, hogy minél előbb, és nincs olyan, hogy túl korán. Mert nézzük meg az ügyvezetőket, tényleg ahol nincs meg az a menedzsment réteg, akkor mindent ő intéz. Nem tud elmenni 2 hét szabadságra nyugodtan, mert szerinte megáll a cég, de sajnos az esetek többségében meg is áll a cég. Úgyhogy igenis, meg kell hozni azt a döntést, hogy bevonni valakit magam mellé. Legyen akár csak ez egy ügyvezetői társ, vagy bármi, kialakítani azt a struktúrát, azért már egy 30 fős cégnél is, nem vagy, hogyha van valaki, aki a HR-ért felelős, nem nekem kell fölvenni, hanem tényleg ő ezt vigye, marketing, legyen egy sales vezető, akkor, hogyha gyártás van, akkor külön, aki azért felel, nem kell, hogy mindenhez én értsek. Ne kelljen a sima kéztörlő, vagy most a COVID-helyzet miatt a kézfertőtlenítő beszerzésnek a 3000 forintos számláján gondolkodni, hogy akkor ezt válasszam, vagy nem. Legyen erre egy beszerzőm, aki fel van hatalmaz, ez nagyon fontos, hogy legyen meg a kompetenciája, a döntési hatásköre, hogy ő miben dönthet, és nekem már csak azt kelljen tényleg heti szinten, havi szinten kontrollálom, hogy minden úgy működik, amit az év elején a stratégiába foglaltunk. És hogyha ezt az ember megcsinálja, akkor a saját életét is megkönnyíti, és akkor még nem is a generációváltásról beszélünk. De nekem volt egy nagyon jó példám még a bankban, ahol dolgoztam, a Magicom Kft., a piac és profit online kiadásában havi szinten végig lehetett követni az ő generációváltását, és ők 3-4 évvel korábban már arról beszélgettek a két tulajdonostárs, hogy 3-4 év múlva hogy fogják tudni megoldani azt, hogy napi szinten ne nekik kelljen ezt a céget vinni. Ők fölkerestek egy szervezetfejlesztőt, sőt, többet is, elkezdték felmérni, hogy működik ez a cég. Miben kéne változtatni? Megnézték a családot, kit lehet bevonni, kit szeretnének bevonni, kit nem. Kiválasztottak, itt szerencsés helyzet volt, cégen belül találtak egy olyan rátermet kollégát, aki régóta ott volt, aki alkalmasnak tűnt arra, és itt még csak egy lehetőség volt, hogy ő majd esetleg tovább tudja vinni ennek a cégnek a vezetését, és ő megkapta azokat a képzéseket, ami a végén eljuttatta oda, hogy alkalmas legyen a cégnek az átvételére. És akkor itt ráadásul az egyik tulajdonosnak a gyermeke pénzügyi vezetőnek bejött a cégbe, mert ő máshol már ilyen tapasztalattal rendelkezett, és hozzáteszem, a tulajdonosok megmaradtak tulajdonosnak, de most a volt ügyvezető ilyen márka nagykövet, vagy nem tudom, de ilyen a cégnek a nagykövete lett, és úgy viszi tovább ezt a dolgot, és jól működik. működik. Azért, mert felkészültek rá, fölvették időbe a kapcsolatot egy szervezetfejlesztővel, rengeteg szakirodalom is rendelkezésre áll, meg tényleg rengeteg nagyon jó olyan szervezetfejlesztő van, aki erre szakosodott. És hogyha ezt időbe megteszi, mert eljöhet az a pillanat, amikor azt mondja, hogy igen, kinéztem egy utódot magam helyett, vagy akár kívülről fölvettem egy szakképzett ügyvezetőt, de végül úgy döntök, hogy nem őt szeretném, ez is lehetséges, de akkor már tudom, hogy a cégemet már szervezetileg feljebb húztam, és lehet, hogy el fogom adni az egészet úgy, ahogy van egy külső befektetőnek, de az a cégérték, az már sokkal magasabb van, és sokkal jobb áron tudom ezt megtenni.
Hát és még rengeteg dologról lehetne beszélni, de az időnk az sajnos elfogyott. Én nagyon köszönöm Lávin Gusztávnak, a High Ventures KKV Pro igazgatójának, hogy vendégünk volt. Tegye máskor is.
Köszönöm szépen én is, és minden jót kívánok.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.